Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az elmúlt években egyre többször halljuk, hogy a vendéglátás jövője a fenntarthatóságon múlik, de hogy mit jelent ez valójában a mindennapokban, alapanyagokat, energiát, közösséget, vagy talán egy teljes gondolkodásmódot, erről beszélgetünk. A Tatai Platán az utóbbi időben nem csak gasztronómiai elismerésekkel, hanem egy rangos fenntarthatósági díjjal is felhívta magára a figyelmet, és ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit a kulisszák mögé is nézzünk, hogy hogyan működik ma egy olyan gasztrokomplexum, amely egyszerre akar világszínvonalú lenni és hosszú távon is felelősen működni. Tehát a mai beszélgetésben arról lesz szó, hogy vajon hogyan lehet egy Michelin szinten működő éttermet valóban fenntartható módon üzemeltetni, miért válik egyre fontosabbá a gasztronómiában a helyi közösség, illetve mi jelenti ma az igazi kihívást, a fejlődés, a stabilitás vagy éppen az egyensúly megtartása. Vendégem a stúdióban pedig Varga Vivian, a Tatai Platán komplexum vezetője. Vivi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Jó napot kívánok, szia, köszönöm szépen a meghívást.
Induljunk onnan, hogy az idei év egy rangos elismeréssel indult számotokra, mert hogy a Platán Tata fenntarthatósági díjat kapott a turizmus évad nyitó gálán. Mit jelentett számotokra ez az elismerés? Mert hogy rengeteg elismerést kaptatok már, de ugye ez egy másik nézőpont.
Ez egy új nézőpont, igen, és nagyon örültünk ennek a díjnak. Ugye február 1-én kaptuk meg a turizmus gálán a fenntarthatósági díjat társadalmi hatás kategóriában. Tulajdonképpen ez egy nagy elismerése az elmúlt 16-17 évünknek, és ez a díj ez nem csak azt jelenti, hogy szakmailag magas színvonalon működünk, amit ugye a Michelin is elismer, hanem ez inkább azt jelenti, hogy a háttér az egy fenntartható és hosszú távon működő koncepció.
Említetted, hogy társadalmi hatás, de ez a gyakorlatban mit jelent egy étterem életében, és mennyire gyakori ez a ti szegmensetekben?
Mostanában azért egyre nagyobb divat fenntarthatóként kommunikálni magát egy-egy étteremnek, hotelnek, a turizmushoz, vendéglátáshoz, bármilyen folyamán kapcsolódó egységnek. Nálunk azért ez annál több, mint hogy lebomló szívószálakat használunk, vagy szalvétát használunk. Tehát mi ezt az egész történetet ugye 16 éve, 17 éve már, hogy elindítottuk, és jelenleg úgy körülbelül 100-an dolgozunk a Platán keretein belül, ami fontos, hiszen ugye rengeteg embernek adunk munkát, és rengeteg családnak adunk munkát. Próbálunk minél inkább helyi kollégákkal dolgozni, vagy első körben a helyiekből meríteni, hogyha egy-egy pozíció megüresedik, és ezt a fenntarthatóságot, mint társadalmi hatás szerintem jól mutatja, hogy azért a kollégáinknak jelentős része több éve 3, 4, 5, 6, van, aki több mint 10 éve velünk van.
Igen, az jutott eszembe, hogy a fenntarthatóság sok helyen inkább kommunikációs üzenet, mint sem működési modell, és ti egy picit meghaladtátok, vagy megelőztétek a korotokat azzal, hogy már a kezdetekkor egy picit így néztetek rá a vállalkozásra.
Igen, mi az elejétől fogva próbáltunk fenntarthatóan gondolkozni, és ez egyrészt egy belső késztetés, másrészt azért, hogyha valaki járt már nálunk, Tatán a Platánban, akkor látja, hogy milyen környezetben vagyunk, tehát azért nálunk eléggé erős a természetvédelmi környezet, és mellette még ott van ugye ez a műemlékvédelmi környezet is, úgyhogy maga az épület is, ahol az egységeink helyet foglalnak műemléképületek, vagy műemlékingatlanok, ezekre egyébként is egy kvázi értékmentő projektként kell néznünk, ami nagyon szép, és persze elég sok nehézséget is okoz, de hogy a kezdetektől tisztelnünk kellett a környezetünket, mint az építettet, mint pedig a természetét, és szerintem innen ered ez a gyökereiben fenntartható, vagy ez tényleg így az origótól indulva fenntartható projekt.
Egyébként rákapcsolódnék arra, amit mondtál, hogy műemléképület, amely sok nehézséget is okozott. Gondolom nehéz azért az érték megőrzés, a hagyományok megőrzése mellett a modern szemléletet bevinni egy ilyen épületbe.
Igen, ugye egyrészt nehéz az, hogy maga a műemléképület azért így fontos tény, hogy kis ablakok, vastag falak, meghatározott színvilág, meghatározott nyilászáró formák, és hogy ez azért ad egy olyan kötöttséget, amiben persze, hogyha lehetne, akkor felhúzni még egy szintet, látványkonyhát csinálni, és hogy ez egy ilyen sokkal futurisztikusabb élményt adna. Igen, de tisztelve azt, amiben vagyunk, mi ezt ugye nem tudjuk megtenni. és amikor már elindult ez a vendéglátás ág, akkor ez azért egy ilyen elég jelentős nehézség volt, hogy ehhez alkalmazkodni kell.
Hát fejtörést okozott, mondjuk ki, de akkor megugrottátok.
Megugrottuk, és szerintem egészen ügyesen megugrottuk. Ugye van a fine dining koncepciónk, ami tulajdonképpen a pincében foglal helyet egy ilyen nagyon zárt részen. Ott úgy tudtuk megugrani, hogy van hozzá egy téli kert kint a várárokban, tehát hogy azért találkozik természetes fénnyel a vendég a vacsora során, de ez egy nagyon kicsi, tehát hogy ez egy ilyen 4 asztal, maximum 16 fő, és ez egy ilyen nagyon bensőséges történet, ahol sokkal jobban tud fókuszálni a vacsorára a vendég, és akkor ugye van a nagyobb egységünk, a bisztró, ami pedig tényleg tóparti terasz, egy része azért egy ilyen tágasabb rész, de hogy ott is azért van olyan, aki így megjegyzi, hogy miért ekkora az ablak például, és hát, hogy ez nem egy választható kérdés. Úgyhogy ha valaki látja a történetet mögötte, hogy itt az eszterháziak laktak, itt a maga egész tatára jellemző ez a barokkos stílus, és nagyon sok műemlék ingatlan található Tatán. Úgyhogy ha egy kicsit az ember átszellemül és érzi azt, hogy hol van, akkor onnantól kezdve sokkal kedvesebbek ezek a momentumok.
Mit gondolsz, miért lett most ennyire fontos téma a turizmusban, illetve a vendéglátásban a fenntarthatóság?
Nekem van egy olyan meggyőződésem, hogy a COVID okozott egy olyan fajta tudatosságot a szektoron belül, hogy akkor kezdett el mindenki gondolkozni azon, hogy kikkel dolgozik együtt, és így a szakmai elhivatottság szerintem a COVID idején erősödött meg, vagy éppen kopott el valakiben. Úgyhogy a COVID utáni időszak az még egy ilyen nagyon embert próbáló időszak volt az egész turizmust nézve, hiszen a belföldi turizmus annyira erős volt, hirtelen a semmiből, hogy ott azért páran, ha mondhatom így, azért elvéreztek. És a COVID utáni időszakban pedig ugye következett egy újabb nagy megmérettetés, mint energiaválság, és elkezdeni azon gondolkozni, hogy fogjuk tudni kigazdálkodni, mennyire tudunk függni például egy gázártól, vagy egy áramártól. Nekünk ezek a lépések voltak, hogy egyre tudatosabban léptünk ebbe, vagy ezek a pontok voltak azok, hogy egyre tudatosabban léptünk ebbe az irányba. Ami nagyon fontos, hogy mi például a megújuló energiát, mint fűtés, azt nem a COVID után kezdtük el, hanem mi már a COVID előtt energianáddal fűtöttünk.
Mennyire változtatja meg a munkát, a működést, hogyha az alapanyagok egy része szó szerint a kertből érkezik?
Igen, ugye van egy saját kertészetünk is, ez ugyanúgy Tatán található. Azért nagyon sok kihívást ad, hiszen mondjuk elvetnek valamit, de nem olyan az időjárás, nem akkorára nő meg, nem lesz olyan finom, nem lesz olyan roppanós.
Vagy túl sok lesz belőle.
Vagy túl sok
gondolom
lesz
a másik
belőle.
Véglet is előfordulhat.
Igen, van, volt már ilyen is, akkor mindenünk sütőtökös volt például. Uh-huh. Úgyhogy ezek adnak rengeteg lehetőséget, de azért okoznak ezek is épp elég fájfájást.
De akkor azt gondolom, a kreativitás az, ami viszont kulcs szereplővé válik.
Igen, és szerintem ezen a szinten, aki szakmailag ennyire elhivatott, azért neki is ad egy nem csak fejtörést, hanem egy kihívást is, hogy nem ugyanazt a monoton munkát csinálja minden nap, hanem hogy itt tényleg gondolkozni kell, és kitalálni egy új ételt, akár hétről hétre, akár hosszabb távon, úgyhogy hála Isten eléggé sok szakmailag elhivatott kollégával vagyunk megáldva, és így azért meg tudjuk ugrani ezeket a feladatokat.
És hogyha jól értem, az elmúlt 15-16 évben lépésről lépésre haladtatok, és mindig jött egy újabb ötlet, és valahogy úgy bővült a repertoár. Eznek van egy belső motorja? Egy valaki, vagy ez egy csapatmunka?
Van egy olyan mag, akik már tényleg több, mint hát közel 10 éve van, aki több mint 10 éve benn van a rendszerben, és nagyon inspiráló tud lenni velük akár egy-egy beszélgetés, akár egy-egy kertészet látogatás, akár egy-egy külföldi étteremnek a meglátogatása, és furcsán hangzik, akár egy-egy külföldi étteremnek a social felületein egy posztja, és akkor, tehát hogy van olyan, hogy akkor utána ezért mi elmegyünk, és megnézzük, és megkóstoljuk.
Igen, erre gondoltam, hogy azért meg is kell nézni egyrészt az ötleteket, másrészt a konkurenciát.
Persze.
És akkor ez a csapat gondolkodik közösen, és jönnek ezáltal az újabb és újabb ötletek?
Igazából az egyének is gondolkoznak, külön-külön. Minden hónapban leülünk, van egy ilyen közös gondolkozásunk is, de hogy mi így hétvégén megésztek, a tök sokszor küldünk magunknak, egymásnak egy-egy print screent az éppen aktuális ötletre, hogy nézd, ezt láttam, mit szólsz hozzá, mit tudunk ebből kihozni, nézd, de jó ötlet, valami hasonlót mi is csinálhatnánk, vagy éppen fordítva, hogy nézd meg, hogy ilyen, na, ilyet ne csináljunk. Hogy... Úgyhogy ezek akár alapanyag szempontjából, akár technológia szempontjából, akár tálalás szempontjából, ezek mind-mind nagyon, nagyon inspirálóak. És ugye itt jön be az, hogy nem csak a kollégák, tehát hogy nem csak az, hogy akik ezt direktben megvalósítják, hanem azért nagyon jó a kapcsolatunk például a helyi fazekasmesterrel. Ő is, hogyha van valami olyan edény, hogy most ő egy kicsit nagyobb lett, vagy kicsit kisebb lett, vagy láttam egy ilyet, ti tudjátok használni. Vagy például vannak helyi termelők, hogy mondjuk most volt olyan év, amikor nagyon sok lett a spárgája, hogy mit tudunk, ő nekünk adja a spárgát, csak kezdjünk már vele valamit. Vagy például a szomszéd néni, hogy lett vadcitromja, ő behozhatja-e, hát hogy nyilván nem hozhatja be úgy, hogy akkor most abból bármi a vendég szájába kerüljön, de azért kísérletezni, vagy az íz, vagy megkóstolni, vagy utána átgondolni, hogy tényleg igazából mi ezt a vadcitrommal mondjuk elkezdhetnénk jobban foglalkozni. Úgyhogy ezek mind-mind nagyon hasznos és nagyon inspiráló történetek.
Mit tanultatok az elmúlt években arról, hogy hol vannak a fenntarthatóság valódi határai a vendéglátásban?
Hát a fenntarthatóság egyrészt szerintem így a lebomló termékek használatával, illetve az ehhez kapcsolódó szabályozással azért most már ott van mindenhol, valamennyire legalábbis. Nálunk ez volt a legkisebb lépés, tehát ez tényleg csak annyi, hogy más rendel az ember, mint addig. A vegyszereinket is most már majdnem teljesen lecseréltük fenntartható, lebomló vegyszerekre, amik egy kicsit környezettudatosabbak is, de azért szerintem úgy az igazán komoly fenntarthatóságot azért mégiscsak azt jelenti, hogy egyrészt maga az energia, amit használunk, az honnan ered, másrészt pedig az a társadalmi felelősségvállalás, amit képviselünk itt az elmúlt most már lassan két évtizedben.
Sok vendéglátós azt mondja, hogy fenntarthatóan működni drágább. De ti ezt hogyan látjátok?
Szerintem nem drágább. Gondolkoztam rajta, hogy beszélgettünk, hogy miről fogunk egyeztetni, és akármilyen oldalról nézem, szerintem nem drágább az, hogyha fenntarthatóan működsz.
Tehát hosszú távon kifizetődik?
Hosszú távon abszolút kifizetődőbb. Hogyha most a konkrét példánkat nézzük, hogy kertészet és marhafarm, akkor persze per pillanat drágábbnak tűnik, de az, hogy ezt a minőséget meg tudjuk magunknak teremteni, és nem vagyunk semminek idézőjelbe kiszolgáltatva, ez már ad egy olyan biztonságot, és egyébként ad egyfajta arculatot is, és egyfajta kreativitásra kényszert, ami a vendégeknek is talán érdekesebb. Ezen kívül, hogyha egy kicsit tágabb értelemben nézzük ezt a fenntarthatóságot, akkor az, amit, hogy ugyanazokkal a kollégákkal valósítjuk meg a projektjeinknek azért jelentős részét. Tehát, hogy ez az a csapat, aki velünk van, és hogy nem kell újra és újra megismerni egymást. Persze, hogy van egy egészséges fluktuáció, de az, hogy így a mag, vagy aki összetart, az tényleg ugyanaz a csapat, és kialakult egy olyan értékrend, amitől tulajdonképpen, ha valaki becsatlakozik a platánba, akkor onnantól kezdve ő benne egy ilyen platános szívdobog. Ez szerintem abszolút kifizetődő. Sokkal könnyebb betanítani bárkit, aki új belépő a csapatba. Sokkal könnyebb bármilyen interjút, megnyilvánulást, bármilyen érzéskifejezést, ezt akár a tányéron, akár a desszertekben, tehát hogy úgy tudjuk, kik vagyunk.
És korábban azt mondtad, emlékszem, hogy te vagy a kocka a csapatban, és hogy ez mit jelent a számokat nézve a mindennapokban?
Hát mostanában azért a mindennapok kockaságát, ezt kénytelen vagyok egy kicsit háttérbe szorítani, úgyhogy most már egyre kevesebbet tudok a táblázatokkal foglalkozni. Hála Isten, azért a mesterséges intelligencia azért elég sokat tud segíteni ezeknek a táblázatoknak a kezelésében és számolgatásában.
Itt az időhiány az, ami miatt?
Az időhiány miatt abszolút, de még mindig azt gondolom, hogy én vagyok az, aki így a racionális és kicsit olykor maradi és számokban gondolkozó tagja a csapatnak.
Néha mondod, hogy megállj ideig, és ne tovább?
Néha mondom, hogy megállj, néha mondom, hogy azért kérjünk be máshonnan is ajánlatot, néha mondom, hogy azért várjunk egy kicsit. Ezt egyébként a legtöbb kollégám most már így érti, és megérti, és van, aki kapásból három ajánlattal jön, hogy ő megnézte itt is, ott is, és amott is. Úgyhogy szerintem muszáj, hogy legyen ilyen szemlélet is, mert különben elművészkedhetnénk a világ végezetéig, és nem is biztos, hogy oda jutnánk, ami így a kigazdálkodható.
Igen, mert hogy egyrésztről fine diningról beszélünk, meg két Michelin csillagról, ami egy nagyon magas minőséget takar, ahol nagyon fontos a kreativitás, a szárnyalás, és egyfajta művészet az, ami a tányérra kerül, de közben mindennek a stabil üzleti működését is meg kell teremteni.
Igen, és a stabil üzleti működésnek az egyik legnagyobb bástyája, az pont ez a sok lábon állás. Mert szükség van a street food biztosította folyamatos minőségre és egyben mennyiségre. Szükség van arra is, hogy a bisztró egy könnyedebb hangvételű, és tényleg egy kicsit játékosabb, és kevésbé komoly történet legyen, kevésbé feszes, hogy megengedhessük magunknak azt, hogy most éppen van a táblán, és ha elfogyott, akkor lehúzzuk, hogy hetente új séfajánlat, és tényleg így egy olyan lehetőség a séfek kezében, hogy próbálgathatnak tulajdonképpen bármit, és mellette pedig azt, hogy az identitásunkat és a kompromisszummentes magas minőséget képviselve azt, hogy ott van egy folyamatos, tulajdonképpen ékkő a rendszer tetején, a Platán Gurmé, a két Michelin csillagos, ami egy sokkal feszesebb, egy sokkal nagyobb előkészületet igénylő, bejelentkezés alapján működő történet. Ez így mindegyik egységgel egyben. És emellett pedig azért eléggé jelentős az, hogy van egy kis kioszkunk, ami télen rétest, forró csokit, nyáron pedig fagylaltot árul. És azért ott is, hogy mindenki meg tudja kóstolni azt, hogy mi is a Platán. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mennyi időd van elfogyasztani valamit, és milyen helyzetben szeretnéd azt megkóstolni. És ez egy teljesen... Most már azt mondom, hogy tudatos koncepció, hogy van egy Platán Pék, aki így a mindennapi életben, hogy haza tudod vinni magaddal azt a kovászos kenyeret, haza tudod vinni azokat a péktermékeket, vagy ugye oda be tudnak kerülni helyi termelők is, vagy kisebb termelők is, vagy kézműves termelők. Tehát, hogy ott így a mindennapokban haza tudod vinni a Platánt, hogyha csak a suliból sétál hazafelé a gyerek, akkor meg tud állni egy fagyira, vagy ha sétáltok délután a tóparton, akkor tudtok enni egy fagyit, mert nem mindig akarsz beülni.
Tehát rugalmasnak kell lenni.
Rugalmasnak kell lenni, és minden élethelyzethez most már tudunk azért adni egy alternatívát, de hogyha ott van a nagy alkalom, akkor azért vagy menüváltás van, vagy jön valami olyan vendég, akit itt tényleg el akarsz kápráztatni, akkor azért el tudsz jönni a Platánba egy fine dining vacsorára is. És hogyha esetleg nem tatai vagy, akkor pedig ugye itt is tudsz aludni.
Ti is igyekeztek pozícionálni magatokat, és hát ahogy említetted, nagyon sokféle vendég érkezik hozzátok. Tudatos cél volt, hogy a város egyik gasztro desztinációjává váljatok?
Nem biztos, hogy tudatos cél volt, vagy nem biztos, hogy ez egy előre megfogalmazott cél volt, viszont tényleg a kezdetektől azzá lettünk. Úgyhogy ma már minden nagy képviséget félretéve úgy gondolom, hogy a magyar vidék, de talán így Magyarország egyik legmeghatározóbb gasztrodesztinációja vagyunk. Itt ugye fontos pont az, hogy nulláról egyből két Michelin csillagot kapott a fine dining koncepciónk, a Platán Gourmet étterem. Fontos pont az, hogy egyből Michelin ajánlott lett, ahogy megnézték vidéket a Michelin ítészei, egyből Michelin ajánlott lett a Platán Bistro, és most már az elmúlt két évben Bib Gourmet minősítéssel bírunk. Ez azt jelenti, hogy árérték arányban jót kapsz, vagy árérték arányban kiemelkedőt kapsz. És tavaly, amióta szerintem nem beszéltünk, tavaly megkaptuk a Michelin kulcsot, ami pedig azért volt óriási dolog, mert ebben a ligában 13 kulcsot osztottak ki egyébként. Itt a Michelin a szálláshelyeket minősíti. Mi egy kulcsot kaptunk. 13 ilyen egység van, aki kulcsot kapott, és a ligában csak 5 csillagos hotelek vannak. Tehát mi egyébként besorolásilag, szobaméretileg egy 4 csillagos panzió vagyunk. És,
de mégis valamit hozzátettetek, amit...
És mégis kap egy olyan, ugye itt a Michelin nem a kategorizálást, vagy nem a minősítést figyeli, hanem eljönnek ugyanúgy titokban az inspektorok.
Ugyanúgy, mint amikor kipróbálják az éttermet.
Ugyanúgy, mint ahogy az éttermet kipróbálják, eljönnek az inspektorok, és akkor egyszer csak bejelentették, hogy gratulálnak a kulcshoz.
De egyébként tudtátok, hogy nálatok jártak? Nem. Vagy ez sose lehet így tudni?
Nem, nem. Nekem
van egy gyanús, nem? De
van hogy... egy sejtésem, hogy egy hölgy szerintem tőlük jöhetett. Gyanús volt, hogy francia, és utolsó pillanatban jelentkezett. Be,
de mivel több nemzetközi vendég is érkezik hozzátok, nem lehetett egyértelműen megmondani.
Igen, nehéz lett volna, hogy most ő üzleti vendég, vagy nem üzleti vendég. Azért volt gyanús, mert péntek estére jött, és az üzleti vendégek általában ugye pénteken már hazamennek. De az a hír járja, hogy a Michelin ellenőrök pedig nem dolgoznak szombaton, tehát, hogy így ők akkor elvileg nem jöhetnének, csak szerda, csütörtök, maximum péntek, de hát itt már nagyon sok legenda kering róluk. Úgyhogy nekem van egy sejtésem egy hölgyről, hogy talán ő lehetett, de azért nem vagyunk ebbe biztosak. Viszont tényleg az, hogy mi egy olyan desztináció vagyunk, amiből így a világon is kevesebb, mint 10 van, hogy 3 egység a Michelin által így méltatva, tehát hogy a fine dining, a bistró és a szállás, és igen, tehát hogy ez azt jelenti, hogy az 5 csillagos hotelek között a kis 4 csillagos panziónkkal tulajdonképpen a műemléképülettel, amiben a pici ablakok vannak, bekerültünk. Ez az, hogy itt a vendég egy olyan élményt kap, vagy egy olyan gondoskodást, vagy egy olyan vendégszeretetet, ami azért az 5 csillagos színvonalhoz sorolt minket mégis.
Most egy rövid szünet következik, de ne felejtsd szavadat, mert hogy megyünk tovább a zene és a hírek után, innen folytatjuk a beszélgetést. Varga Vivian, a Tatai Plattán Komplexum vezetője a vendégem. Jövünk vissza a vendégélménnyel a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.